Kegyelem nékünk és békesség Istentől és a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét a Jelenések könyvének 5. fejezetéből, az első 10 verset a következőképpen. János így ír a mennyei látomásáról. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjét. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és mindenkinél hárfa volt, és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, ki emlékszik még arra, hogy február 28-án mennyire megviccelt bennünket az időjárás, hiszen már melegedett az idő, és aztán hirtelen egy nagy hózápor jött, elég komoly hóval, de igaz, csak 24 óráig tartott, és utána minden olvadt. Azért emlékszem erre az eseményre, mert amikor hallgattam előtt az időjárás jelentést, akkor arról beszélt a meteorológus, hogy ne essünk kétségbe, mert ez a elég nagy mennyiségű hó a vele járója annak a melegfrontnak, amely elhozza aztán a szép, fokozatos felmelegedést, amelyet most már azért az elmúlt napokban, ha ma nem is annyira, de tapasztaltunk. Miért nem felejtettem én ezt el, és miért olyan lényeges? Azért, mert a böjti időszak kezdődött el akkor, pontosabban úgy fogalmazhatnék, hogy a feltámadás kezdődött el a böjtel, amelynek előhírnöke a valamivel kellemetlenebb böjt, vagyis úgy is neveztetjük, hogy élet elvonó kúra, a szenvedés, a lemondás kedveltebb dolgainkról. Tehát a böjt nem más, mint előhírnöke egy begyakorlási lehetőség arra, hogy önkéntesen mondjunk le valamiről az életünkben, ami számunkra kedves, de lemondunk erről azért, mert szeretnénk begyakorolni azt, hogy amikor arra kerül a sor, hogy már nem önszántunkból kell lemondani dolgokról, hanem belekerülünk a szenvedésnek az útjára, amely keresztül vezet a halálon, de eljut a feltámadásig, akkor már azzal a reménységgel kerüljünk bele ebbe a helyzetbe, hogy azon túl jobb vár ránk. Tehát a bőtöt azért találta ki, lényegében az egyház azért található benne az egyházi esztendőben, hogy ez egy tudatosan vállalt begyakorlási lehetőség legyen. Éppen ezért vagyok én mondjuk kicsit szomorú amiatt, hogy amikor meg kell, hogy kérdezzük, hogy mi hogyan bőtülünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sehogyan sem. Egyáltalán nem gyakoroljuk be ezt az egész dolgot, és éppen ezért többségében teljesen gyakorlatlanul kerülünk bele abba a helyzetbe, amikor már tényleg elvonja Isten azt, ami ehhez az élethez köt. És ezért nagyon kevés az, nagyon ritka az, amikor az ember reménységgel megy bele ebbe az egész helyzetbe. Még egyszer mondom, ugyanúgy, mint a melegfrontnak része volt az, hogy egy kellemetlen, havas nap köszöntött ránk, hasonló módon a feltámadásnak előhírnöke a szenvedés útja és a halál. Nem lehet másképp eljutni a feltámadásra. Ha ez nem lenne, akkor állandóan a szenvedésben kellene, hogy részesedjünk, és nem jutnánk túl rajta soha. Azt ígértem, mert fontosnak tartom, hogy mindig beszéljünk valamit ezeken a bőti vasárnapokon az úrvacsoráról. Most azt tudom mondani, hogy az úrvacsora kimondottan erről szól. Arról szól, hogy valaki, aki nem más, mint Jézus, a bárány, ahogyan megnevezi a Jelenések könyve itt a megváltót, és ahogyan kiábrázolja az oltárképünk is bőjtben őt, a bárány az, aki tudatosan vállalja, értünk, az elvonó kúrát. Neki nem lett volna muszáj ebben az élet elvonó kúrában részt venni, és ránézve, ne felejtsük el, hogy ókuli vasárnapja van, ami azt jelenti, hogy a szemekről van szó, a szemünket nem mindegy, hogy mire vetjük, nem mindegy, hogy mire tekintünk. Tehát ugye az Úrra nézek szüntelen, mondja ennek a vasárnapnak a Zsoltár verse. Tehát, hogy ránézve, a bárányra nézve, aki győzött, realizálódjon, hogy ez a mi utunk is. Tehát nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a báránynak az útja, a szenvedés, a halál, a feltámadás az én utam és a te utad is. És az úrvacsora lényegében mindig annak való, aki hasonlóképpen kétségbe esik a saját sorsát tekintve, mint János ebben a mennyei látomásban, kétségbe esetten sír, mert nem talál megoldást a benne dúló fájdalmakra és problémákra. Na, ennek az embernek való az úrvacsora. Én nagyon köszönöm annak a testvérnek, aki megosztotta velem, hogy ő tud arról, és nyilván mások is tudnak olyan történeteket, amikor valaki teljesen kétségbe esett, és sírt, és így talált megnyugvást az úrvacsorában. Majd eljön az ideje annak, amikor erről részletesebben is fogok beszélni. Tehát az úrvacsora azért van, hogy odavigyük a kétségeinket, a sírásunkat, a bennünk dúló fájdalmakat, mert felismertük azt, hogy a bárány méltó arra, hogy megoldást nyújtson ezekre a kríziseinkre. Milyen probléma merül fel itt a Jelenések könyvében? Az, hogy van egy bizonyos könyv, előre bocsátom, hogy hallatlanul sok jelkép található ebben a rövid szakaszban is, nem csak az egész Jelenések könyvében, hanem ebben a 10 versben is, Nagyon sok szimbólum, nyilván szétfeszíti a gyülekezeti istentisztelet kereteit az, hogy most erről nem lehet itt mindenről beszélni, nyilván egy-egy bibliaórai alkalom ad lehetőséget arra, hogy mélyebben beleássuk magunkat egy-egy ilyen ige értelmezésébe. De annyit azért el lehet mondani, hogy ez a könyv az egész, nem csak az egész világnak az életéről szól, hanem a mi életünkről is. Amit hét pecsét fed. Innen jön az, hogy hét pecsétes titkokat őrzünk például. Ami teljesen el van zárva a kívülállótól, ami azt jelenti, hogy talán senki más, talán még a legközelebb álló szerettünk sem tud róla. Hét pecsétes titok alatt őrizzük. És úgy érezzük, hogy senki sem képes bennünket megnyitni, senki sem képes megoldást adni ezekre a titkokra, ezekre a fájdalmakra, ezekre a problémákra. Miért van kívül belül teleírva ez a könyv? Persze mindjárt kell, hogy tudatosítsuk, hogy itt nem ilyen könyvről van szó, amit lapozgatni lehet, hanem tekercsről van szó. Feltekertek, lepecsételték a hét pecséttel. Kívül is van rajta írás, amit a pecsét feltörése nélkül is elolvashatunk. Méghozzá azért, mert az ókori iratoknál az volt a gyakorlat, hogy a papír belsejébe írták le részletesen azt, amit akartak tudatni valakivel, de a tekercs külsejére vázlatosan írták le, hogy miről szól. Arról már lehetett tudni, hogy mi az, amit tartalmaz a tekercs. És arra gondoltam, hogy valami hasonló a mi életünk is, hogy kívülről kivonatolva lehet látni. El tudjuk mondani nagyjából az életutunkat, hogy mikor születtünk, kik kereszteltek bennünket, iskolákat végeztünk, konfirmáltunk vagy nem, hitoktatásra jártunk vagy nem, házasságkötés, család, munka. Ez a vázlat, ami kívülről olvasható. De hogy belül mi van? Hogy mi történt, mi jelentett igazán örömöt, és milyen fájdalmakat hordozunk, és milyen fájdalmak várnak ránk. Ez nem csak a másik emberek nem olvasható, ez saját magunknak sem. Igazából saját magunk sem ismerjük teljesen önmagunkat. Belenyúlni a részletekbe, segíteni, gyógyítani, az elrontott pontokat kiigazítani. Azt kell, hogy mondjam az igével egy összhangban, senki sem képes, senki sem méltó. Nekünk nagyon sok próbálkozásunk van nyilván, hogy gyógyítsuk magunkat. Lehet különböző tréningekre gondolni, különböző önismereti kurzusokra. Lehet gondolni arra, hogy abban reménykedünk, hát, hogyha egy pszichológus, egy pszichiáter bele tud nyúlni az életünkbe, és helyre tud tenni. És azt kell, hogy mondjuk, hogy senki nem képes. Senki nem méltó erre. És ez kétségbeesésbe kergeti Jánost. Elkezd keservesen sírni. Akkor nincs, aki megmentsen. És erre megjelenik a mennyei istentiszteleten a bárány, aki úgy is megjelenik, mint a győztes oroszlán, aki feltámadt, meghalt értünk, és feltámadt, akinek a teste megtöretett, a vére kiontatott, ismét itt van az úrvacsora, ő az, aki egyedül méltó arra, hogy az életünket gyógyítsa. Nem csak, hogy méltó, hanem képes belenyúlni az életünkbe. Ezt szeretném kibontani, hogy hogyan tud belenyúlni az életünkbe. egy eset, ami talán sikerül közelebb jutnunk ahhoz, hogy hogyan lép bele az életünkbe Jézus. 35 éves férfiról van szó, nem leli a helyét az életben, örömtelennek érzi az életét. Az az életérzése, hogy csak úgy mulasztja a napokat, aminek az is a jele, hogy szerette azokat a mulatozásokat, ugye mulasztás, mulatozás, ugyanabból a gyökérből fakad, szerette azokat az alkalmatokat, amikor jobban sikerült elfelednie azt, ami fájt neki. Egyik napot a másik után így éli meg, és ez azt követi, hogy elvált, és így fogalmazott, hogy nem tudtam elfogadni azt, ami történt velem. Mert azt úgy elfogadom, és megértem, meg egyetértek azzal, hogy nekem is vannak hibáim, és nehéz velem is együtt élni, de nem tudom elfogadni és elhinni, hogy csak ez volt a megoldás, hogy másféle megoldásra nem juthattunk volna. Nem tudtuk volna megoldani a dolgokat. És így fogalmaz, hogy azóta szinte kettős életet élek, teszem a dolgomat a munkahelyemen, irányítgatom az embereket, akik rám vannak bízva, de amikor hazamegyek és egyedül vagyok, akkor minthogyha folytatódna bennem az előző életem. Az előző életem. Itt kapjuk fel a fejünket, hogy mi is az előző élete. Így fogalmaz, hogy az előző életem, amely lényegében akkor bicsaklott meg, amikor ötödikes koromban hazamentem, és az apám nyitott ajtót. Ez nagyon ritkán fordult elő, mondja, mert az apám nagyon sokat dolgozott, késő este érkezett haza. Olyan is volt, hogy heteken keresztül nem láttuk. Meglepődtem, amikor ő nyitotta az ajtót, bementem, és láttam, hogy üres a lakás. Teljesen üres. Mi történt? Mint a kirabolták volna. És akkor erre ezt mondja. Az édesapja, anyád végleg elment, mindent elvitt, látni sem akar minket, és én azt akarom, hogy többet mi se beszéljünk erről. Erre levette a kabátját, fölvette és elment, és azt mondja, én meg ott maradtam, egyedül az üres lakásban, azt sem tudtam, hogy most mi lesz. Nem értettem semmit. Miért hagyott ott az anyánk? Mi történik itt egyáltalán most velünk? És azt mondja, most meg azt nem értem, hogy miért hagyott ott a feleségem? Mindkettő rejtély a számomra. És aztán elkezdett fantáziálni, hogy egyszer majd visszajön az édesanyja, és most pedig arról fantáziál, hogy egyszer visszatér a házastársa, amikor egyedül van. Folytatja fantáziájában az előző életét. És egy fogadalmat tett gyerekkorában, és ezt eddig senkinek nem mondta még el, hogy soha nem fog elválni. Soha nem hagyja el ő a gyerekeit. És most itt van a kétségbeesés, hogy a felesége a két picit is magával vitte. Megtörtént az, amit nem szeretett volna. A proféciáknak, mint ami a mai igénk is, hármas értelme van. Már ókori egyház atyák is beszéltek erről, Origenész is így értelmezte, hogy egyrészt a jelen helyzetről szól, arról a történelmi, politikai helyzetről, amelyben él az egyház. Ugye ez akkor a római birodalom volt, amely már igencsak üldözte a kereszténységet, hiszen maga János is számüzetésben van Patmos szigetén, amikor ezeket a gondolatokat leírja. A másik jelenések könyvének a másik fontos értelmezése a világ végéről szól, ezeknek a titkoknak a feltárásáról, de a harmadik az, hogy a saját életünkről is szól. És én mindig erre szeretem tenni a hangsúlyt, hiszen Semmit nem érünk azzal, hogyha elkezdünk túl sokat fantáziálni a világ végéről, mint ahogyan sokan szeretik ezt. Inkább hasznosabb az, hogyha a saját életünkre alkalmazzuk, hogy mit is mond ez a könyv a hét pecséttel, és arról, hogy Jézus az, aki fel tudja törni, méltó arra, hogy belenyúljon az életünkbe. Ez segíthet nekünk. Azt, hogy most mikor lesz, meg hogy lesz a világ vége, az nem sokat számít. De az, hogy az én életemben hogyan lesz a vég, az nagyon sokat számít. Tehát a saját életemben mit mond? Ugye egyrészt azt mondja, hogy sírok az életem felett. Miből fakad ez a sírás? Abból fakad, hogy csalódtam önmagamban. Mint ahogyan ez a férfi. Elhatároztam valamit, és nem tudtam úgy élni. Többet vártam el magamtól. De nem tudtam megtenni. Nem voltam elég ehhez. Kevés vagyok. Aztán csalódás a másikban, mert ő sem hozta a formáját. Nem úgy élt, ahogyan én szerettem volna. Aztán keveredik ez a sírás önsajnálattal is, hiszen azért sír az ember, mert olyan a családi hátterem, olyan életkörülményeim vannak, amelyekről nem tehetek, és ezek rosszul befolyásoltak engem. És talán még beszélni sem beszélek erről, nem is mertem még erről beszélni senkinek sem. Magamban hordozom, mint ahogyan 35 éves férfi hordozta, majd 25 évig, negyed évszázadig magában ezt az egész terhet, amíg aztán végre kiömlött belőle. Talán még mondhatjuk, hogy időben, és nem 60 éves korában, vagy 80 éves korában. Senki nem képes gyógyulást adni, tapasztaljuk, senki nem képes megnyitni az életem könyvét. Csak az a Jézus, aki belépett az életünkbe. És ezért méltó Jézus, mert ő belépett az életünkbe. Hogyan lépett be? Nekem az a gondolatom támad, hogy ennek a férfinak az életébe úgy lépett be, ahogyan ez a férfi lépett be az üres lakásba. Eszünkbe jut valamilyen bibliai ige az üres lakásról? Nekem az, hogy Jézus megüresítette magát, és úgy jött el ebbe a világba. Ezért méltó ő. Mert ugyanúgy jött el erre a világra, ugyanolyan nihil érzéssel, mint ahogyan ez a férfi belépett abba a lakásba, ahonnan az édesanyja kivonult örökre. Nyilván mindenki más és más történettel rendelkezik, ez csak egyetlen eset. Mindennyikünk, ha itt vagyunk százan, akkor 100 különböző történettel vagyunk itt, de ugyanúgy hordozunk sebeket. Ez a férfi ezt élte át, hogy Jézus úgy lépett be az életébe, ahogyan ő az üres lakásba, vagyis rájött arra, meglátta, itt megint az ókuli vasárnapjára tegyük a hangsúlyt, meglátni, mire nézek, meglátta azt, hogy Jézus ott volt vele, amikor ő abban az üres lakásban nem tudta, hogy mit tegyen, és mi következik. Mert Jézus is ennyire kiszolgáltatta magát, amikor megszületett Betlehemben. Ez botrány lényegében, hogy úgy születik meg, hogy rá van szorulva két halandó embernek a védelmére. Nekik kell elmenekíteni a megszületett megváltót Heródes katonáitól. Nekik kell a maga tehetetlen csecsemőként jelen lévő Jézust elvinni. Ennyire kiszolgáltatta magát, hogy nem volt képes semmit sem tenni. És ebben átélhetjük azt, hogy igen, mi egyé váltunk vele ebben a kiszolgáltatottságban. Ő vált velünk egyé, hogy mi is egyé válhassunk vele. Tehát amikor arról olvasunk, vagy azt énekeljük, hogy szelíd szemed Úr Jézus, jól lát, akkor ez nem azt jelenti, hogy kívülről nézi az életünket, hanem azt jelenti, hogy belülről van veled. Az úrvacsorára utalok, egy test és vér veled. Vagy amikor azt énekeljük például, hogy Jézus sebeidnek mélye vigasztalja lelkemet, minden földi nagy ínségben ott látom keresztedet. Tehát az én földi ínségemben, magányomban, félelmemben ott látom a keresztet, vagyis rájövök arra, hogy egyé lett az én sorsom Jézuséval. Jézus sorsa egyé lett az én sorsommal. Ezt jelenti a bőti út. És ez az, ami döntően különbözik bármely más vallástól. Talán ismerős némelyikünk számára az a kis anekdóta, hogy egy ember a verembe esik, arra megy Buddha, a földkerekség egyik legnagyobb zsenie, meghallja az ember jajgatását, lenéz a verembe, meglátja az embert, és így szól hozzá, fiam, a lét szenvedés. Tehát örülj, hogy ebbe a verembe estél. Így hamarabb meghalhatsz, és nem kell tovább szenvedned. Majd arra megy a hindu jógi, ő is lenéz a verembe, és így szól, barátom, e földön minden csak maja, illúzió, káprázat. Az is az, hogy egy veremben vagy. Erre gondolj tehát, és békélj meg vele. Arra megy Mohamed, ő is lekiált a verembe, Allah nagy, Allah akarta, hogy te a verembe essél. Így volt a sorsod megírva. Tehát maradj ott sorsodba beletörődve. Végül arra megy Jézus, az emberfia, meghallja a bajba jutott ember kiáltozását, lenéz a verembe, nem szól semmit. Mélyen behajlik, és a kezét, testét felvérezve, kiemeli onnan az embert, aztán megvigasztalja, és végül hazaküldi az övéihez. Az, hogy a bárány hordja csendesen a mi vétkeinket, az ezt jelenti. Belenyúl abba a gödörbe, abba a verembe, ahol vagyunk. És kiemel. Az úrvacsora maga Jézus. Maga Jézus valóságosan itt van, most is velünk. És ott volt, amikor még nem is tudtuk azt, hogy ott van velünk. És talán az első lépés az, hogyha el tudjuk mondani neki, vagy lehet, hogy el tudjuk mondani valakinek, aki tud nekünk segíteni Jézussal találkozni, hogy mi az, amit idáig hordoztunk az életünkben. Ő ott volt. És megvásárolt téged, hogy örökké az övé légy egész életedben, és ne félj keresztül menni a böjtön, a megvonásokon, amelyek várnak ránk a földi életben. Mert a feltámadás vár ezzel együtt. És ne fantáziáljunk olyan dolgokon, amelyek úgysem valósulnak meg. Hogy majd, ha túljutok ezen, meg túljutok azon, akkor majd végre elkezdek élni. Végre azt az életet élem, amit szeretném. Nem. Ez hiú ábránd. Hiú fantáziálás. De az, hogy a szenvedésen keresztül részesedünk az örök életben, na ez a valóság. Ebben erősítsen meg bennünket a mi Jézusunk. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy milyen hiú ábrándok, fantáziálások próbálnak éltetni bennünket, de újabb csalódás és csalódás a vége ezeknek. Mi azt szeretném megköszönni neked, hogy te ott vagy velünk, amikor mi sírunk és fantáziálunk. Ott vagy velünk, amikor reménykedünk, de mégis összetörnek a remények. Ott voltál velünk, amikor valahol egyedül maradtunk, magunkra maradtunk, és úgy éreztük, hogy senki nem szeret, és mindenki elhagyott. Köszönjük neked, hogy te ott voltál azokban a helyzetekben, amelyeket még senkinek sem mertünk elmondani, és te tudsz erről. És hordozod a terhét ezeknek a tapasztalatoknak. Azért maradhattunk még életben, és azért vagyunk itt most, hogy teljesen rád bízzuk magunkat. Köszönjük neked, hogy ide hívtál, és segítsz, hogy ne csak kétségbe essünk afölött, hogy senki nem méltó arra, és senki nem tud segíteni rajtunk, hanem jöhetünk, és testeddel és véreddel téged magad vehetünk, közösségbe kerülhetünk veled. Add, hogy ez a közösség örökké megmaradjon és megtartson. Amen.